Het is gembeju. Is nem al, fordul ön maga körül. A hold kisebb, mint a föld.
Nekem mennem kell.
Ne, nem mész sehová. Végig hallgatsz. Az első ötletem abból a megfigyelésből eredt, amit egy tengeri utamon tettem. Egy távoli vitorlást figyeltem, mely a nyílt tengeren úszott, és amely felé közeledtünk. Eleinte csak a vitorláinak felső része látszott.
Nem, nem, nem hallgatom!
Azon az éjszakán nem aludtam. És bal sejtelmeim hamarosan valóra váltak. A pap tudós név szerint nem Matra, két hét múlva a vérbíróság előtt állott. De nem csak ő egyedül, hanem még 21 vádlottársa, mindazok, akikkel az utolsó napokban érintkezett, köztük én is. Valamennyien eretnekséggel, vallásgyalázással, tévtanok terjesztésével, hazaárulással, istenkáromlással, az állam hitelének rontásával, a magántulajdon elleni izgatással, szeméremsértéssel, rágalmazással, közbotrány okozással és kihágással voltak vádolva. Engem utolsónak hallgattak ki. Nem sokáig faggattak, nem csak ügyesen viselkedtem, hanem szerencsém is volt, mert arra a kérdésre, hogy hol születtem, valami egészen sajátságos szórakozottság folytán azt feleltem, hogy apostagon. A bíró majdnem elnevette magát.
Olyan város nincs is. Beismered, hogy nem Matra Krisztus előtt 1562. május 20-án este 23:30 órakor először veled közölte bizonyos új felfedezéseit?
Beismerem.
Mondd el hát, miről beszélt?
A holdról és a napról. És ha jól emlékszem, a földről is.
Mit mondott a holdról?
Azt mondta, hogy rájött arra, hogy amikor a holdat nézi, akkor ő gömbölyű.
Talán nem egészen így mondta.
De pontosan így mondta.
Talán azt mondta, ő fedezte föl, hogy a hold gömbölyű.
Azt nem is fedezhette föl.
Miért nem?
Mert ami nincs, azt nem lehet felfedezni.
No, de ő mégis azt állította, hogy ilyen felfedezést tett. És megállapítást nyert az is, hogy te arra a kérdésre, érted-e ezt, azt felelted, hogy érted? Igaz-e ez?
Hogyne kérem, persze, hogy igaz.
Akkor mondd meg, mit értettél, és hogyan értetted, amit értettél?
Hát csak úgy értettem, ahogy mondta, hogy ő gömbölyű. Amikor a holdat nézi, biztosan lekuporodik, gondoltam, és egész gömbölyűre zsugorodik.
Hát ez tisztára hülye. A napról mit mondott nem Matra?
A napról, hogy a nap világít.
Azt tudjuk. Igen. De azt nem mondta, illetve másképp mondta. Ennél többet mondott. Mit mondott a hold fényéről?
Ja, igaz, a napot is tudom. Azt mondta, hogy a hold éjszakára kölcsönkéri a fényt a naptól, este kölcsönkéri, reggel aztán visszaadja.
Hát a földről is beszél, nem Matra?
Csak is a földről beszélt, kérem.
Azt mondtad az imént, hogy a holdról... Igen. És a napról is beszélt.
Nem kérem, alázatos tisztelettel, a földről beszélt, mert ott álltunk. Tetszik tudni azon a gyepes földön, amely a kunyhom előtt terül el. A főpap reménytelenül intett, hogy kihallgatásomat befejezték, az őrök vezessenek el. Fél óra múlva kihirdették az ítéletet. Valamennyi vádlottat elítélték. Egy részüket kínzásra és elégetésre, más részüket élve eltemetésre. Egyedül engem mentettek fel. Így éltem én Egyiptomban, és most, néhány közbeiktatott életecske után, újra élek 1935-ben. De nem minden veszély nélkül. Mert hogy mikor áll veszély a házhoz, azt néhány tízezer éves tapasztalat után mondom, sohasem lehet tudni.
Nemrégiben is megesett velem, hogy találkoztam az utcán egy ismerősömmel, és azt kérdezte tőlem, hogy vagy. És éppen úgy nézett rám, mint zebrakoromban a kígyó. Bár mosolygott, és én súlyos megfontolások, végtelen sok tapasztalat és óriási gyakorlat után nem is legjobban oldottam meg a pillanatnyi helyzetet, mert váratlanul, szinte rajtaütésszerűen ért a találkozás. Felelni persze nem feleltem a kérdésre, de hirtelen ötlet hiány csak úgy tudtam elhárítani, hogy ezt az egy cseppet sem újszerű ellenkérdést tettem fel. Hogy vagy te?
Razzia lesz, mondta a barátom. Én még soha nem láttam Razziát. Csak az újságokban olvastam róla, homályos képek úsztak az emlékezetem mélyén, 120 detektívből álló kordon fogta körül a városligetet, és a rendőrség emberei pontban éjfélkor megindultak minden irányban a liget belseje felé, a kör egyre szűkült, a detektívek minden gyanús alakot igazoltattak, összeterelték a csavargókat, rongyos embereket, padonalvókat, s a bokrok sűrűjéből fölvert hajléktalanokat. A razzia igen szép eredménnyel végződött, 5 zsebtolvaj, 3 betörő, 27 notórius munkakerülő és 11 züllött életet élő nő került a rendőrség kezébe. Nem akarsz részt venni a razzián? Razzia. Vadászat. Farkas a kutyára, kutya a farkasra. Mintha magam előtt láttam volna, ahogyan megviselt arcú férfiak hirtelen felugrálnak, de a revolverek súlyos érvelésének hatása alatt azután mozdulatlanul állva maradnak. Megsimogattam a homlokomat. A barátom unszolt. Na, menjünk el, egyszer ezt is meg kell nézni, egyedül unnám. Jó van, nem bánom. Majd beszélek az egyik kapitánnyal, beállunk a detektívek közé, mintha hírlapírók lennénk. Jó. Éjjel egykor indulnak a 13. kerületi központból, a Bilincs utcából. Mi találkozzunk az Igazságút és a Rend utca sarkán, pont a Bronz sárkány alatt. Tudom az irányt, arra viszel a csoport útja. Mi ott várunk és csatlakozunk hozzájuk, tehát fél egykor... Rendben van. Ott leszek. Éjfél után fél egykor már várt rám a barátom az Igazságút és a Rend utca sarkán, az öreg Bronz sárkány alatt. Nyírkos novemberi idő volt. A járda feketén fény lett, az ég tompán szürke. Vártunk kettesben. Már egy óra elmúlt. Úgy látszik, késnek. Ott jönnek, kiáltottam én, mert embercsapatot láttam feketén lenni az Igazságúton. Megdöbbentem. Érthetetlen. Kívülről a város széle felől jönnek, mintha a föld alól bukkantak volna föl. Vagy az égből hultak volna alá. Mögöttük és felettük, mint hasadás a szürke tompaság mamut testén, sárgás-vörösen izzó folt, mint mikor óriási tűz fénye festi vörösre az eget. Ne beszélj, ostobaságot, mordul rám a barátom. Ez nem a rendőrség. Azoknak innen, a Rend utcán kell érkezniük. Tudod, hogy abból nyílik a Bilincs utca, és ott a 13-as központ. A csapat gyorsan közeledett. Már élénk beszéd morajját is hallottuk. De hát kik és mik lehetnek? Micsoda csapat ez? Szürke egyforma testben és arcban uniformizált alakok. Mind valami gondolat megtestesülései. Vállak és domború mellek ugyan, de arcuk komoly és komor, sőt, régi szomorúságok emlékeit hordozó. Kissé sápadtak is, kissé a pusztulás széléről újjá elevenedettek, és a szemük jóságosan szelíd. Egy a csapatból megállott előttünk, ránk nézett, éppen az én szemembe, egy másik megfogta a karját. Ugyan, hiszen csak ismered őt. Csak ugyan ismerem. Akar velünk jönni? Hová? Razziát tartunk. Csatlakoztam hozzájuk. A barátomért én álltam jót. Derék fiú, magyaráztam, bár a szemét még ezután kell fölnyitni. És már megkezdődött a munka. Mert egy autót állítottak meg az út közepén. Siettem arra felé, hogy lássam, mi történik. Mire odaértem, a többiek közt átfurakodva, már az autó mellett állt annak utasa, egy magas, bundás férfi, a fején lecsapott szélű velúrkalap, bundájának fekete préma gallérja, de szemén mereven ül a monokli, az egész ember dacosan tartja magát. Bizonyos, hogy látta a színházban az ember tragédiáját, és most lemásolja a Márki jelenetet. Márki vagyok, mondhatná büszkén. De hát mi a foglalkozása, faggatta az egyik különös detektív. Mit csinál egész nap? Micsoda közhasznú munkát végez? Munkát én egyáltalán nem végzek, jelentette ki a Márki imitátor öntudatosan. Notórius munkakerülő, ezt magunkkal visszük, hangzott az utasítás. Fogjuk közre, előre. Indultunk, és vittük magunkkal a Márkit. A különös csapat egymás után igazoltatta az embereket, férfiakat és nőket. Furcsa, soha nem látott és soha nem hallott munka folyt. Elfogták és magukkal vitték a szelvényírót, a 10 emeletes sarokház bérszedőjét, az előkelők klubjának 2 tagját, a híres ifjú és szép színésznőt, a város első színházának drámai szendélyét, aki angyali ifjúságával éppen a 70 éves vezérigazgatótól távozott. Elfogtak egy nyűtképű, koravén fiatalembert, aki éppen a nyomdából indult hazafelé, ahol még néhány igazságot, melyek részint tévedésből csúsztak bele a kéziratába, részint szórakozottságból maradtak benne, az utolsó pillanatokban korrigált át hazugságokká. Elfogtak egy cowboy kalapos félkegyelműt, aki őszi barackot és szőlőt fest, hámozott dióval és magyarótörővel, és a képeit tiszta művészet címén árusítja. Elfogtak egy köpces, joviális arcú emberkét, aki galériát fölhajtva szájjálé tartott zsebkendővel osont a házak tövében, miután a főoperában a roppant előkelő közönségnek elénekelt áll a Donna e mobilét. — Notórius munkakerülő! — hangzott az egyikre. — Tolvaj! — vonatkozott a másikra. — Titkos prostituált! — szólt a hölgyeknek. Ó, különös, érthetetlen, soha nem volt razzia. Már hajnali 5 óra lehetett, amikor egy palota előtt megálltunk, melynek valamennyi ablaka ki volt világítva. Az egész palota tündéri fényben úszott, ahogy az újságok írni szokták, illő hódolattal, sőt, szeretettel. A palota előtt hosszú sorban a járda mellett autók várakoztak, sofőrjeik dideregve kimerülten bóbiskoltak. 20 itt maradtok a kapu előtt, 20 elálljátok a hátsó kiárót, 50 az elfogottakra vigyáznak, a többiek utánam! És a különös detektívek felrohantak az első emeletre, be a fényes terembe, kezükben tartott revolverekkel. Senki sem mozduljon föl a kezekkel, kiáltott harsány hangon a különös felügyelő. A fényes teremben leírhatatlan pánik tört ki.
Elhangzott az Elszabadult oroszlán, kompozíció Nagy Lajos novelláiból. Közreműködött Bánfi György, Gál János, Gregus Zoltán, Harkányi Ödön, Horkai János, Kibédi Ervin, Kőmíves Sándor, Suka Sándor, Verebé Iván és Verebes Károly. Rendezte Varga Géza.